Múlt héten ugyancsak én prédikáltam, és egy különleges esemény történt velem aznap délután. Isten picit megviccelt engem, egy Isten humorérzékéről tett tanúbizonyságot az alábbi történet. Múlt héten, amikor mentünk haza a gyülekezetből, egy picit elkezdett esni az eső, és az ingem vizes lett, amiben voltam, és hazamenve fölvettem egy pólót, ami éppen a kezembe akadt. Ez egy ilyen játszós póló, előző nap abba takarítottam. Ez egy olyan póló, amit nem szoktam egyébként utcára fölvenni, és abba voltam egész délután, és amikor Mogi mondta a feleségem, hogy este már jobb idő volt, hogy menjünk ki a babával sétálni, babakocsival, akkor mondtam, hogy jó, csak előbb kicseréljem a pólómat, és mondta, hogy ne cseréljem ki a pólómat, menjek abba. És hát nem cseréltem ki, mert az a gondolat jutott eszembe, hogy ha kicserélem ezt a pólót, akkor kicsit ellent mondok annak, amiről beszéltem aznap délelőtt. Ugyanis ez egy ilyen keresztény feliratos póló, és múlt héten arról beszéltem, hogy milyen jó, hogyha valaki megkérdez bennünket a hitünkről, akkor tudunk neki bizonyságot tenni, tudunk beszélni arról, hogy mi a mi hitünk, mi a mi reménységünk. És elhoztam most ezt a pólót nektek megmutatni. Ez egy lila színű póló, elég fiús, és az a felirat van rajta, hogy az én Uram Jézus, és a tiéd ki. Mutatom így is, hogy lássátok. Elég egyértelmű, és elég kihívó az a felirat, és van a hátulján is egy másik felirat. Ez pedig úgy hangzik, Jézus mondta, aki én bennem hisz, annak örök élete van, te hogyan fogsz örök életet kapni? Elég direkten evangélizál mind a két felirat, és én nem vagyok ilyen direkt evangélizáló típus. Vannak sokan, akik sokszor hordanak ilyesmi pólókat. Én nem vagyok ilyen ember, és elég furcsán és frusztráltan éreztem magamat ebben a pólóban, amikor sétáltunk az utcán. Több olyan mondatom volt, amikor például mondtam Moginak, hogy amikor levettük a kisfiunkról az egyik réteget, mert nagyon meleg volt, mondtam Moginak, hogy inkább én is levenném a pólómat, jobban érezném magam a félmeztelenül, mint ebben a pólóban. Annyira furcsa volt, hogy minden ember így jön szembe és megnéznek. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy az emberek inkább a babakocsiban a kisfiunkat nézik, mint engem, és akkor mondtam, hogy de jó, legalább a gyerekkel vagyunk, nem mindenki az én pólómat nézi. Szóval nagyon furcsa volt, hogy nem szoktam ennyire kirívóan mutatni magamról, hogy hívő vagyok. Van, akinek ez könnyebben megy. Nekem ez nehézség volt múlt héten, de úgy éreztem, hogy ha már erről beszéltünk, egyszer megpróbálom, de szerintem idén már nem fogom fölvenni ezt a pólót. De azért bátorítalak benneteket, hogyha nektek ez könnyen megy, akkor nyugodtan. Viszont azt értettem meg, hogy nem kell mindenképpen másolnunk egymást, nem kell klisékhez alkalmazkodnunk, hanem mindenki úgy megélheti a hitét, ami neki jobban passzol az ő személyiségéhez, és úgy mondhatjuk el az evangéliumot az ismerőseinknek, ahogy az számunkra kényelmesebb. Tehát én inkább annak vagyok a pártján, hogy akikkel már egy ideje megismerkedtem, egy csoportba járunk, vagy egy helyen dolgozunk, azokkal egy idő után elkezdek beszélgetni erről, de nem annyira hirtelen azzal kezdem, hogy na te egyébként hiszel-e Istenbe, vagy a pokolba kerülsz. Nem szoktam ennyire direkten kezdeni, de egy ilyen pólóval lehet akár ennyire belecsapni a történet közepébe. Én kicsit a másik oldala vagyok, de ez is egy jó lehetőség arra, hogy valamilyen módon kifejezzük azt, hogy Isten a mi szívünkben egy fontos helyen van. És azt mondja Jézus, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én vallást teszek a mennyei atyám előtt. Úgyhogy ha ilyen helyzetbe kerültök, hogy van rajtatok egy póló, amin látszik, hogy Jézusai vagytok, akkor bízhatok abban, hogy ennek van hatása más emberek életére, és illetve szellemileg is ez egy áldás számunkra. Szeretném felolvasni a mai történetet, ez az apostolok cselekedetei 11. részéből van, és elég sok tekintetben ismétli a múlt heti történetet, úgyhogy utána egy picit össze is fogom foglalni azt, amiről a múlt héten volt szó. Az apostolok cselekedetei 11. részének első 18 versét fogom olvasni. Előtte pedig imádkoznék néhány szóban. Istenünk, hálát adok neked, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy részese lehetsz a mi életünknek, hogy rád alapozhatok az életünket. Kérlek arra, hogy szólj most hozzánk a te ígéd által, akármilyen szívvel vagyunk itt. Köszönöm, hogy itt lehet most Robi, aki először van ilyen helyen. Kérlek arra, hogy őt is áld meg, és segíts neki is abban, hogy megláthasson téged. És kérlek mindannyiunkért, hogy hadd tudjunk tanulni tőled, hadd tudjunk közelebb kerülni hozzád, és taníts bennünket a te ígédből. Amen. Hát a történet, amit fel fog olvasni, Apostolok cselekedetei 11. rész első versétől. Meghallották azonban az apostolok és a Judában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor azután felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva nekik, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történésekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában tartózkodtam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam, valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négy lábú állatait, a vadakat, csúszómászókat és az égmadarait. Hallottam egy hangot, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és edd. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt, aztán az egész felemelkedett újra az égbe. És íme abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint egy angyal megáll a házában, és ezt mondja neki, küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülhetsz, mint te, mind egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztel, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik, az Isten, amit nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Az a történet, amit idézít Péter, hogy látott egy látomást, hogy elment Cornelius házába, aki egy rangos katona volt, egy százados, és ott a házában elkezdett beszélni Jézus Krisztusról, és megtértek ott az emberek. Erről a történetről beszélhettem a múlt héten, és néhány dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik az, hogy Cornelius kemény katona létére valószínűleg olyan ember volt, akinek volt egy csomó sötét dolog a múltjában. Voltak lehet, hogy gyilkosságok, amiket elkövetett. Mindenképpen egy kemény szívű emberre gondolhatnánk, de Isten mégis meglágyította az ő szívét, és elkezdett az életében munkálkodni, és ő is, és az ismerősei, barátai, rokonai összegyűltek, és hallgatták Pétert, ahogy beszél Jézus Krisztusról, és ezek az emberek megtértek. Több hitlépést sorra vettünk a múlt heti igehirdetésben, amikor láttuk azt, hogy emberek elindulnak, és elviszik az üzenetet, először Péterhez, aztán Péter is megy velük, és embereken keresztül munkálkodott ebben a történetben sokszor Isten. Illetve azt is megláthattuk, hogy ezek az emberek, akik pogány háttérből jöttek, megtértek, és megváltozott az életük. Abból, amit a múlt héten még nem láttunk, a történet ebben új, hogy Péter elmegy vissza Jeruzsálembe, ahol a zsidó származású keresztények nagy gyülekezete élt, és számon kérik ott őt, hogy mi történt, mi az, ami rajtad keresztül végbe ment ott Cornélius házában. Kérdezik, hogy lehet, hogy megtértek ezek az emberek, és Péter elkezdi ecsetelni ezt a történetet, és beszél arról, hogy milyen nagy dolog, hogy ezek az emberek megtérhettek. Ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy miért is zavarta a zsidókat az, vagy miért nem fér bele a gondolkodásukba az, hogy megtérnek a pogányok, ahhoz kicsit szeretném, hogyha elbarangolnánk abba az időbe, amikor az emberek még zsidóvallásúak voltak, az Izrael földjén élő a választott nép, és még nem ismerték Jézus Krisztust, hogy milyen lehetett akkor zsidóvallásúnak lenni, milyen volt akkor az emberek élete. Alapvetően a zsidóvallásban a mai Ószövetség az, amit ők szent könyveknek tartottak, és hogyha ezeket nézzük, akkor azt gondolhatnánk, hogy ők nagyon közel voltak Istenhez, mert nagyon sok ószövetségi próféta már arról az időről beszél, amikor megtérnek az emberek, amikor Isten közel jön az emberekhez. Mégis a hosszú idők, hosszú évszázadok, évezredek alatt, amik a Ábrahám elhívásától kezdve Jézus koráig elteltek, nagyon sok szabály rárakódott a zsidó vallásra, amik kicsit megbékjózták ezt az egészet. És amikor valaki Jézus előtt egy-két évtizeddel zsidóként akart megfelelni, zsidóként akart élni, akkor ez már neki nagyon nehéz volt. Nagyon sok olyan szabály volt a zsidó vallásban, amik elvették a fókuszukat az embereknek a lényegről. Például szeretném kiemelni a szombatnak a törvényét, ami ugye a teremtéstől indul ki, hogy Jézus, Isten a teremtő hétnapos időintervallumot vázolott föl nekünk, amiben 6 napot dolgozott, teremtett, minden nap mást, és a 7. napon pedig megpihent. És azt mondja itt Isten, hogy a 7. napot te is szenteld, meg legyen ez a nyugalom napja, és akkor ne dolgozz semmit. És ez Jézus korára elfajult odáig, hogy nagyon erősen lekorlátozták azt, hogy miről is szól a szombat, és hogy mit nem szabad csinálni szombaton. Semmi fajta munkát nem lehetett tenni. Meg volt határozva az, hogy mennyit szabad gyalogolni szombaton. Van az Új Szövetségben egy ilyen mértékegység, egy hosszmértékegység, hogy szombatnapi járóföld, ez szűk 900 méter, ez volt az a távolság, amit meg lehetett tenni szombaton. Tehát még ez is le volt korlátozva. És Jézust nagyon sokszor megítélik amiatt, hogy szombaton tett bármi jót. Tehát a jó cselekvés az kevésbé volt fontos, mint az, hogy a szombaton a nyugalmat és a teljes munkátalanságot megtartsuk. És ezzel látszik, hogy torzultak már az alapvető lényegek a törvényben. Jézus sokszor neki is megy ennek a törvénynek, és sokszor úgy tűnhet, hogy direkt szombaton tesz jót, bár én arról vagyok meggyőződve, hogy minden nap egy csomó csodát és jótéteményt tett Jézus, de szombaton folyamatosan konfrontálódik, hogy mert megint szombati gyógyítás van, mert megint valakik zsidók emiatt felháborodtak, mert Jézus szerette volna felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem az a lényeg, hogy szombaton ne dolgozz, hanem az, hogy a szívedben alapvetően hogy gondolkozol, hogy kész vagy-e segíteni az embereknek, és hogy ezeket a területeket próbálta Jézus lemetszegetni. A másik az például a tisztálkodási szabályok, amikből nagyon sok van az Ószövetségben, és ebből azt értettem meg, hogy a Teremtő Isten sokkal többet akar tanítani a népének, mint azt, hogy miről szól a vele való kapcsolat. Az Isten, mint egy édes apa, tanítgatta a népét olyan tisztasági dolgokra, amik nem azért voltak fontosak, hogy közelebb kerülsz Istenhez, hogyha megmosod evés előtt a kezedet, hanem azért, mert tanította őket, hogy a pusztában, amikor mindenki poros, koszos, akkor mennyire fontos, hogy evés előtt megmosod kezünket. Ez azért volt szerintem fontos, hogy a zsidó emberek 5-10 évvel hosszabb ideig éljenek, mint a környező népek, akik nem figyeltek ezekre a tisztálkodási dolgokra. Vagy a másik, amit még ma is fontosnak tartanak a zsidók, hogy a húsos ételeket és azokat az edényeket, amiben húst főztek, azokat a teljes dolgokkal nem szabad összekeverni. Egy mai kóser zsidó családban most is megvan külön az a mosogató, amiben a teljes dolgokat mosogatják, és az, amiben a húsos dolgokat mosogatják. És ez régen, 2-3-4 ezer évvel ezelőtt fontos volt, amikor nem volt hűtőszekrény, hogy a hús, ami besúzva hosszabb ideig elállna, az, hogyha összekeverjük a teljes dolgokkal, ami 2 nap alatt megbudjan, akkor a hús is tönkre megy. De ha külön választjuk, akkor tovább el tud állni. De ez ma már nem annyira fontos, hogy ezen pálcát kelljen törni az ember fölött, hogyha együtt mosogatja a húsos és a teljes dolgokat. De a zsidó vallásban ez még ma is egy fontos dolog, hogy bizony nem eszünk disznóhúst, nem keverik össze a húsos dolgokat a teljes dolgokkal, pedig ezek nem lényegek. Ezeket Isten nem azért hozta ezeket a rendelkezéseket, hogy ezzel az Isten tiszteletet mutassa be jobban, hanem azért, mert szerette őket annyira, hogy az élet egyéb dolgaira is, az egészségükre is figyelt. És hogyha ezeket a dolgokat, amik csak a periférián voltak, hozzák a középpontba, akkor amik igazán üzenet lett volna a zsidó vallásban, amik az Isten tiszteletnek, az áldozati bemutatásnak és az Istennel való kapcsolódásnak a lényeges részé lettek volna, azok pedig a perifériára szorultak. És azért, amikor valaki zsidó vallásuként próbált élni, akkor azzal kellett szembesülni, hogy rengeteg törvényt kell megtartania, és nagyon nehezen evic ki ebben a helyzetben. És akkor mivel egy csomó törvényt nagyon nehéz betartani, ezért az embereknek volt sok bűnük. Mert sokszor áthágtak olyan törvényeket, amiket azt gondolták, hogy az Isten hozta meg, de igazából már csak a zsidó vallási vezetők rakosgatták egymás mellé. És akkor sok bűnük volt, akkor sok vétek áldozatot kellett bemutatni, mert az ószövetségi korban, hogyha valakinek volt egy bűne, akkor fel kellett áldozni egy bárányt, és annak a vére fedezte el a bűnöket. És mivel nagyon sok ilyen apró szabályszegés volt, azért egyre több áldozatot kellett bemutatni, és egyre kevésbé volt ennek jelentőség az emberek szívében. Plusz az is probléma volt, hogy mivel Jézus Krisztus még nem oldotta meg igazán a bűnöknek a problémáját, ezért nem is érezhették az emberek a szívükben, a lelkiismeretükben a feloldozást a bűnök terhe alól. Tehát egy állandó szabálykövetés, egy állandó megfelelés, és közben egy személytelenség jellemezte ezt a vallást már ezekben az években, mert nem volt az, mint amit mi most tapasztalhatunk, hogy kinyitom a Bibliát, elolvasok egy Zsoltárt, vagy egy történetet, és úgy érzem, hogy ez az én szívemhez szól, úgy érzem, hogy betalált, hogy pont rólam beszél itt a Biblia, amikor még nem volt itt a Szentlélek, és nem magyarázta el számunkra Isten üzeneteit, addig sokkal távolabb érezték az emberek maguktól Istent. És nem volt ilyen személyes kapcsolat. Tehát ez egy nehezen betartható vallássá deformálódott az évszázadok során, és nehéz volt szerintem zsidóként, zsidó vallásúként úgy megállni Isten előtt, hogy kihúzhassd magadat, hogy én megtartottam mindent, én jó hívő voltam. És Jézus ezekkel rendszeresen konfrontálódik, ezekkel a szokásokkal, amik már csak elnehezítették azt, hogy az Istenhez kapcsolódjanak az emberek. És nem érdekelt Jézust az, hogyha egy-egy keményebb prédikáció után tömegek hagyták abba az ő követését. Sokszor olvashatunk azt, hogy elkezdi a csodatételeket Jézus egy-egy helyen, sok-sok ember, nagy tömegek elkezdik követni, prédikál egyszer-kétszer, akkor még hallgatják, és van egy keményebb üzenet, amiben megfedi, megítéli az embereket azért, mert nem helyes a motivációk, nem helyes a szívüknek az indítékai, és akkor nagyon sokan elmaradnak tőle. Viszont ott volt az a 12 ember, akiket az elején kiválasztott, akik mindig ott maradtak vele. És ők voltak azok, akik igazán követték, és Jézus is legtöbbször velük foglalkozik. Érdekes azt meglátni, hogy sokszor van, hogy beszél a nagy tömegnek, elmond egy példázatot, és aztán félrehívja a 12 tanítványát, és elmagyarázza nekik, hogy miről szólt ez a példázat. Őket igazán tanította. Őket szerette volna felkészíteni arra, hogy utána ők végig tudják vinni az evangéliumot egészen az akkor ismert föld végső határáig. Képzeljétek el, hogy a mai pszichológia és a csoport dinamikai gondolkodás eljutott odáig, hogy a mai álláspont szerint a leghatékonyabban egy csoporttal úgy lehet dolgozni, hogy az 12 tagú. Azt mondják ma, hogy a legideálisabb csoportméret az 12 fő, akik nincsenek is túl kevesen ahhoz, hogy kevés mindent tudjanak véghez vinni, és nem is túl nagy a kör ahhoz, hogy elaprózódjanak az erők, vagy ne lehessen mindenkire odafigyelni. Sokan vannak ahhoz, hogy mindenki tudjon a saját kvalitásai, saját talentumai szerint részt venni a csoportban, lehet belőle még kisebb csoportokat alakítani egy-egy kis munkához. De azt mondják ma, hogy a 12 fő az egy nagyon ideális csoport ahhoz, hogyha valaki egy nagy projektet el akar végezni. És érdekes, hogy Jézus ezt sokkal korábban tudta már, hogy 12 fő az az ideális létszám, akikkel el kell kezdeni dolgozni. És ezt a 12 főt felkészítette arra, hogy utána bemutassák azt, hogy ki is volt Isten, hogy ki is volt Jézus. És ebből a 12-ből az egyik tanítvány egyszer feltette azt a kérdést, hogy mikor mutatod már meg nekünk az Atyát, hogy mikor mutatod meg Jézus nekünk a Teremtő Istent, hogy ő milyen. És érdekes, hogy Jézus itt nem azt mondja, hogy hát ha megtartottad születésedtől fogva a zsidó törvényeket, akkor megismerheted belőle az Atyát, hanem azt mondja, hogy ha engem látsz, akkor látod az Atyát is. Azt mondja Jézus, hogy ha őt látod, akkor látod az Atyát, látod a Teremtő Istent. Tehát Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor szerette volna bemutatni azt, hogy milyen valóságban az Isten. Mert azt tapasztalta, hogy eléggé eldeformálódott és eltorzult az a vallás, aminek az alapjait Isten fektette le. Sok-sok minden rárakódott, sok szabály, sok téves gondolkodás, és Isten szerette volna ezt felfrissíteni, megújítani, és egy határozott lépéssel közelebb lépett az emberhez, azzal, hogy sokkal személyesebb kapcsolat indult el itt Isten és ember között. Hát ez volt az Ószövetség, és az Új Szövetségben más volt már az embereknek a helyzete. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mikor kezdődött ténylegesen az Új Szövetség. Nem biztos, hogy ott, ahol néhányan gondolják. Ezt szeretném megmutatni egy kis könyvvel. Ez egy János evangéliuma. Ezt a MEGDESZ keresztény missziós szervezet adta ki néhány évvel ezelőtt. Ez csak a János evangéliuma, az új fordítás szövegét hozzák. Viszont vannak benne széljegyzetek, vannak benne érdekes illusztrációk, például a századik bárány elvesztésénél itt van néhány bárány berajzolva, lehet, hogy akik közelebb ültök, látják. Szóval ez egy fiatalos kiadvány, vannak benne illusztrációk, és szerintem ez a Biblia, mert ugyan ez csak egy része a Bibliának, de maga a Biblia egy könyve. Szóval ez a könyv mutatja be számomra a legszebben azt, hogy hol is kezdődik az Új Szövetség. Van egy oldal, aminek az utolsó sorai így hangoznak. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad, azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett és beteljesedett, az írás így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta a kereszten függve: elvégeztetett. És a fejét lehajtva kilehelte lelkét. És ebben a könyvben itt vége van ennek a történetnek, és utána van egy fekete oldal. És ha lapozunk, akkor van még két fekete oldal. Ez az a három nap, amikor Jézus a halála és a feltámadása között alászállt a poklokra, és ott legyőzte a gonoszt, és nyilvánosan megszégyenítette a gonosznak minden erőjét, és ez volt az a győzelem, ami alapján elindulhatott az új kapcsolat, az új szövetség. Amikor látszólag véget ért minden, a 12 tanítvány és a sok ember még, aki szerette Jézust, azt gondolta, hogy vége van, hogy minden sötét, akkor indult el igazán. Az, hogy Jézus már nem csak egy nagy tanító, már nem csak egy nagy csodatevő, hanem Jézus egy olyan személy, aki legyőzte a halált, aki legyőzte a bűnt, aki helyreállította a kapcsolatot a feltámadásával az Isten és az ember között. És ez az a pillanat, amikor elkezdődik az új szövetség. Jézus földi élete során még az Ószövetségben élt, az ellen beszélt sokszor, annak a furcsaságai és deformálódásai ellen beszélt, és készítette elő az emberek szívét arra, hogy jön az új szövetség. Jön egy olyan idő, amikor már nem szabályokon keresztül, nem begyakorolt viselkedésformákon keresztül kapcsolódhatunk Istenhez, hanem amikor megszólíthatjuk Istent, amikor elmondhatjuk neki azt, hogy mi fáj, mi az, ami nehéz az életünkben, amikor Isten akár úgy tud válaszolni, hogy lehet, hogy meg is halljuk fizikálisan az ő hangját, vagy olvassuk a Bibliát, és érezhetjük azt a szívünkben, hogy pontosan nekünk válaszol. Amikor lebont minden korlátot az Isten, és már nem csak a zsidók a választott nép, hanem mindenki számára elérhető az evangélium. A sokszoros gyilkos katonai százados felé, az urát meglopó rabszolga felé, mint amilyen volt a Filemon könyvében olvasható Onézimosz, Filemonhoz írt levélben olvasható Onézimosz, és minden olyan bűnös ember számára, akik mi is vagyunk, akik nem ismertük Istent, és sokáig nem úgy éltünk, hogy Istennek azt tetszen, de mégis Isten eljött hozzánk, és lebontotta a korlátokat, és közelebb lépett hozzánk, és készíteszi, vagy elkészíti a lehetőséget arra, hogy vele találkozhassunk, és vele megismerhessünk. Miből is érezte meg Péter, vagy miből is látták meg azt a többi jeruzsálemi vezető is azt, hogy tényleg kiszélesítette Isten a határokat, és már nem csak a zsidókhoz, már nem csak a zsidóké ez a vallás, már nem csak a zsidóké Jézus Krisztus, hanem minden emberi a Földön. Abból, hogy ezek az emberek megtértek, és ezek az emberek megkapták a Szentléleknek az ajándékát, ami itt ebben a történetben és több más apostolok cselekedetei idejében lévő történetben az, hogy elkezdtek nyelveken szólni. Ez az új szövetségben két különböző szóval írja le ezt a különleges lelki ajándékot a Biblia. Van szó arról, hogy nyelveken szólás, ami az általában hozzátartozik egy magyarázás is, amikor valaki lefordítja ezt, és ha mondjuk kiáll valaki a gyülekezetben, és mond egy olyan üzenetet, amit senki nem ért, de van olyan is mellette, aki ezt le tudja fordítani, és valóságos bátorítás és üzenet lesz mások számára. A másik pedig, ami a új szövetségi görög nyelvben kicsit eltérően írja az ige, az pedig a nyelveken imádkozás, a nyelveken fohászkodás, amikor úgy imádkozol önmagadban, hogy azt nem érted azt, hogy éppen mit mondasz, de Pál apostol is azt mondja, hogy imádkozom értelemmel, és imádkozom a Szentlélek által, dicséreteket éneklek értelemmel, és dicséreteket éneklek a Szentlélek által. Van olyan, amikor úgy imádkozik, és úgy énekel, hogy azt érti, és van, amikor csak angyali nyelven beszél. Erről azt mondja a Biblia, hogy ez azért jó, mert ilyenkor csak magadat építed. Ez az egyetlen olyan lelki ajándék, amivel magad felé szolgálsz, hogy Istenhez közelíted a szívedet. És erről sokféle vélekedést hallottam már én is, hogy ez pontosan hogy is működik. Én hiszem azt, hogy ez ma is lehetséges, és ma is Isten adja ezt az ajándékot sokaknak. És az elmúlt napokban hallottam azt a történetet, talán Jankától, aki itt is van, aki pszichológiát tanult, hogy egy kutatást végeztek arról, hogy amikor az ember nyelveken imádkozik, akkor milyen agyterületek működnek ez alatt, milyen agyterületek funkcionálnak ekkor. És azt hozta ki ez a tudományos kísérlet, egy tudományos kutatás, hogy Amikor az ember nyelveken imádkozik, akkor olyan agyterületek lépnek működésbe, amik csak egészen kicsi korban aktívak, és amik kicsi kor után eddig úgy tudta a tudomány, hogy egész életünkben már inaktívvá válnak. Ilyen agyterületek működnek akkor, és a számomra arra egy újabb bizonyíték, hogy ez valami nagyon különleges dolog. Hogy nem az agyunk szüleménye, és nem egy halandzsázás, hanem Istennek tényleg egy ajándéka. Nem akarok erről túl sokat beszélni, hanem inkább azt szeretném még kiemelni, hogy azért is volt fontos számukra ez, hogy a Szentlélek bennük is megnyilvánul a pogányokból megtért hívőkben, mert ez volt az igazi bizonyítéka annak, hogy Isten közel jött az emberhez. Mert addig is a szabálykövetés által volt egy kapcsolat Isten és ember között a zsidó vallásban, de amikor megtapasztalták azt, hogy Isten ajándékokat oszt a Szent Lelke által az embereknek, akkor látszott az, hogy igazán megváltozott ez a kapcsolat, hogy sokkal személyesebbé vált. Mert az Ószövetségben nem volt jellemző az, hogy mindenkinek lehetett kapcsolata Istennel. Egy-egy próféta, vagy egy-egy király volt egy-egy korszakban, aki találkozhatott Istennel, aki hallotta az ő hangját, aki elvitte a népnek, az Istennek az üzeneteit, de nem volt az jellemző, hogy mindenki számára közel jöhetett az Isten. És azzal, amikor a Szentlélek megnyilvánult, azzal egyrészt beteljesedett az ígérete Jézus Krisztusnak, hogy amikor én elmegyek, akkor elküldöm a pártfogót, a Szent Lelket magam helyett, aki majd minden helyzetben veletek lesz, és aki megsegít benneteket minden helyzetben, és aki segít abba, hogy erőt kapjatok, és tanúim legyetek Jeruzsálemben, Judában, Samáriában és a föld végső határáig. Tehát bárhol, ahol bizonyságot kell tennünk Istenről, ott Isten Szent Lelke segít nekünk ebben. És ez egy bizonyíték volt arra, hogy Isten elfogadta a pogányból megtért embereket is. És bizonyíték volt arra, hogy valóságos az ő megtérésük, és valóságos az ő bűnüknek a megbánása. Egy akkori zsidónak nem volt nehéz beismerni, hogy bűnös volt, mivel mondtam, nagyon sok szabályt kellett betartani, amiket szinte lehetetlen volt minden egyes szabályt mindig betartani, és azért természetesen érezték a zsidók, hogy ők bűnösek. És amikor arról beszélt Jézus, hogy bánjatok meg a bűneiteket, akkor tudták, hogy van egy csomó. De ma már nem olyan egyszerű azt elfogadnunk nekünk magunknak, hogy bűnösök vagyunk, mert ma a bűn kategóriát azt leginkább a polgári törvénykönyv által megszabott bűnöknél érezzük, hogyha az ember nem lopott autót, nem rabolt bankot, vagy nem csinált olyan dolgot, amiért börtönbüntetés jár, vagy legalábbis valami szabálysértési bírság, akkor az ember nem érzi magát bűnösnek. Volt egy barátom a középiskolában, aki azt mondta, hogy minden jó, amit így mondasz Istenről, de én nem érzem magamat bűnösnek, ezért nem érzem, hogy nekem megváltásra lenne szükségem, és kicsit övön alul ütésnek érzem azt, hogy az Isten azt mondja rólam, hogy bűnös vagyok. Mert ő azt mondja, hogy és próbálok segíteni szüleimnek, próbálok segíteni bárkinek, akinek látom, hogy rászorul erre. Jól végzem a dolgokat az életemben, és nem érzi magát bűnösnek. És lehet ez probléma nálunk is, hogy nem látjuk azt, hogy miért lenne szükségünk Isten megváltására. Viszont az Új Szövetség úgy beszél a bűnről, pontosan János Evangéliumának 14. részében olvashatjuk azt, hogy az a bűn, hogy nem fogadták el Jézus Krisztust, akit az Isten küldött. És a bűn az egy fogalom ebben a tekintetben, az, hogy hogyan visszanyúlsz az Isten fiához. És az, amit mi bűnnek gondolunk ma, az igazából csak ennek a bűnös állapotnak, hogy Jézustól távol vagy, ennek az állapotnak a rossz gyümölcsei. És hogyha ez alapján gondolkodunk róla, és nem azt kell felismernünk, hogy én bűnös vagyok sok-sok tekintetben, hanem hogy az az én legfőbb bűnöm, hogy Istentől távol vagyok, és erre Jézus Krisztus a megoldás, akkor szerintem minden ember érezheti azt, hogy, hogy, hogy bizony volt olyan időszak, vagy éppen most van az, amikor ezt a bűnt, ez a bűn még elválaszt az Istentől. És nyilvánvalóan a bűnnek a gyümölcsei, amik lehetnek sokféle gorombaság, lopás, egyéb köztörvényes bűnök is akár, azokat is meg kell bánnunk, azokat is le kell rendezni Istennel, de nem tudunk ma bűntelenül élni. Egy megszületett csecsemő is bűnös állapotban van, mert el van szakítva Istentől. És ezt a bűnt tudta leszámolni Jézus Krisztus, hogy egyrészt a kapcsolatot is helyreállította Istennel, ami annó a teremtéskor megvolt az Édenkertben ember és teremtménye, Isten és teremtménye az ember között. És a bűnöket is úgy le tudta számolni, hogy ha ma megtért keresztényként bocsánatot kérünk egy bűnünkért, akkor érezhetjük a lelkiismeretünkben ebből a felszabadítást. És érezhetjük azt, hogy Isten ezt eltörölte. És azt mondja az ige, hogy amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire vetem el tőled a bűneidet, és nem emlékezem meg róla soha többet. Isten ilyen szinten kész új és tiszta lapot adni számunkra, és megbocsátani a bűneinket. Sokszor lehet, hogy még magunknak nem bocsátottunk meg, vagy vádol bennünket a sátán azzal, hogy milyen rossz dolgot tettél, de hogyha bocsánatot kértünk Istentől, akkor ezt ő megbocsátja, és előbb-utóbb az érzelmeinkben is ezt fogjuk érezni. A feleségem fiatalon buddhista hitet gyakorolta, mivel ebben nőtt bele ebbe a vallásba, a családja származása miatt, és ő azt mondta, hogy a buddhizmusban nincsen felszabadulás a bűnökből. Ugyan rendszeresen voltak olyan szabályok, amiket betartottak, és hogyha mondjuk egy bűnt követett el, akkor valamilyen összeget fizettek egy szerzetesnek, aki elmondott valamilyen imákat, és elvileg benne van az, hogy te megtisztulsz a bűneidből, cselekedetekkel és néha pénzzel megfizeted ennek az árát, de a lelkiismereted nem szabadul fel, mert nincs mögötte az az Isten, aki meg tudná bocsátani a bűnöket. Mert egyedül Jézus Krisztus halála és feltámadása az, ami a bűneinket igazán el tudja törölni. Egyedül ő az, aki helyre tudja állítani Istennel a kapcsolatot. És ez a kapcsolat időnként megsérül, amikor elkövetünk egy olyan bűnt, ami úgy érezzük, hogy fú, Isten olyan távol van tőlem, mert valami rosszat tettem, valakihez csúnyán szóltam, vagy valami bajt, galibát okoztam valakinek, akkor úgy érezhetjük, hogy emiatt a bűnöm miatt Isten távolabb került tőlem. És tényleg Isten nem tudja elviselni a bűnt. És ilyenkor lehet, hogy picit távolabb lép. Ugyanúgy szeret bennünket, bűnös embereket, akkor is, hogyha bűn van a szívünkben, de a bűn miatt egy picit hátrébb kell lépnie. De hogyha ezt lerendezzük Istennel, hogyha bocsánatot kérünk, akkor ez a bűn, ez helyre, a bűn következményei helyre, vagy a bűn elválasztó hatása megszűnik. Lehet, hogy maradnak apró következményei, de az Istennel való kapcsolat helyre tud állni. És újra tudunk közeledni hozzá. És ezt nevezi a Biblia, vagy a keresztények sokszor kegyelemnek, hogy már nem a törvények alapján tudunk kapcsolni Istenhez, hanem kegyelem által. Amikor tudjuk, hogy van bűnünk, de elengedték a tartozást. Mert Jézus Krisztus meghalt és eltörölte ezeket a bűnöket. A Péter első levelében olvashatunk egy olyan igeverset, hogy legyetek, nem a Péternél, valahol Jézus mondja, hogy legyetek szentek, amiképpen én is szent vagyok. És az elmúlt hetekben beszélgettünk erről a feleségemmel, hogy lehetünk olyan szentek, mint Isten. Hogy lehetünk mi is úgy szentek. És ahogy ezt a témát körüljártuk, az a mondat jutott eszembe, ezt egyszer a teológián hallottam, hogy az új szövetségben sokszor a szent, az nem azt jelenti, hogy nincs bűne, hanem azt, hogy nem vádolható jogosan semmilyen bűnnel. Ami azt jelenti, hogy van bűne, vagy volt, de az Istennel le van rendezve. És nincs olyan bűne, ami nincsen lerendezve Istennel. Tehát, hogy lehet, hogy már ma is bűnöztél, de tegnap szinte biztosan követtél el valami olyan dolgot, amire nem vagy büszke, vagy amit már máshogy csinálnál. De hogyha ezeket rendszeresen lerendezzük Istennel, és Isten elé visszük, bocsánatot kérünk, és kérjük Istentől ezt a helyreállító kegyelmét, szeretetét, akkor ezek semmissé válnak, és újra szentek vagyunk. Újra olyanok vagyunk, akiknek nincsen jogosan felróható bűnük. És ez alapján hasonlítottunk Jézus Krisztusra, akinek ugyancsak nem volt jogosan felróható bűne. Neki még semmilyen nem volt. Tehát legyünk szentek, és rendszeresen rendezzük le ezeket a bűnöket, amiket elkövetünk. És vegyük nagy megtiszteltetésnek és különös lehetőségnek azt, hogy ebben a korban élhetünk, amikor Isten közel van hozzánk, amikor van lehetősége a bűnöknek arra, hogy semmissé váljanak, mert Jézus Krisztus ezt elfedezte. És én nagyon örülök annak, hogy már nem abban a szabálykövető, szemételen, deformálódott zsidó vallásban kell élnem. Sajnos ma is vannak, akik ebben a zsidó vallásban vannak, és ezt követik. És nekik is ugyanúgy szükségük van Jézus Krisztusra, mint a más vallásokban lévőknek, mert ez a vallás már nincs közel ahhoz az Istenhez, aki elindította azt a vallást. De az új szövetségi hívők is el tudnak kényelmesedni, és el tudnak szakadni Istentől. Egyrészt el lehet kényelmesedni amiatt, hogy ez a kegyelem, ez egy idő után kiátszható, hogyha az ember azt gondolja, hogy elkövetem ezt a bűnt, úgyis majd Isten megbocsát, mert az a dolga, hogy megbocsásson, ha én bocsánatot kérek. És el lehet torzulni odáig, hogy mint egy zsidó vallású ember, bátran elkövetem a bűnöket, és majd leróvom Isten előtt azt a mennyiségű imádságot, bocsánat, kérést, ami ezt fedezi, és egy ilyen elkényelmesedett bűn, rendszeres bűnelkövetővé válok szellemileg, tehát, hogy nem polgári törvénykönyv szerint leszek bűnelkövető, de hogy bele lehet süppedni egy ilyen életvitelbe. És felállíthatunk magunknak olyan szabályokat is, amik visszavisznek abba a korba, amikor még nem a kegyelem volt a központ, hanem a szabályoknak a betartása, és akár mi magunkat is belesodorhatjuk olyan helyzetbe, hogy csak a szabálykövetésből áll a keresztény hitünk, de lehet akár gyülekezetek vagy egész felekezetek is, akik eljutnak odáig, hogy a szabálykövetésről szól minden. Egy példát erről, hogy a reformáció előtt a római katolikus vallás szerintem ilyen volt, mint amilyen a zsidó vallás volt Jézus idejében. Búcsúcédulákkal lehetett pénzért megvenni a bűnbocsánatot, senki nem ismerte, hogy miről szól a Biblia, még a szerzetesek sem nagyon olvasták, többi embertől el volt zárva, mert nehezen volt értelmezhető, teljesen személytelenné vált a vallás, és kiáltott azért, hogy valaki kezdje el visszaterelni a fókuszát az eredeti kiinduláshoz. Arra, hogy az Isten szeret minket, hogy az Isten azért jött el, hogy kapcsolat legyen ember és Isten között, és hogy a bűnök terhétől meg tudjunk szabadulni. Ezeket ismerte fel Péter és a többi apostol, hogy egy új időszak indult el, és hogy már nem csak a zsidóké ez a vallás, hanem mindenkié. Az Ószövetségben a zsidó nép volt a választott nép, Ábrahám utódai, ők voltak azok, akiknek engedelmeskedniük kellett Istennek. Sok-sok ószövetségi törvény csak a zsidó népre vonatkozott, hogy ti ezt így csináljátok, és ne vegyüljetek a többi emberrel, maradjatok meg ezeknél. És bennük volt az a kicsit ilyen felsőbbrendűségérzés, hogy én zsidó vagyok. A legtöbb zsidó el tudta mondani magáról azt, hogy melyik törzsből származik, kik a felmenői, hosszú-hosszú lajstromokban elmondták, hogy vezettetik le az ő családfájukat Jákob egyik fiától kezdve. És én ahogy gondolkoztam reggel, hát a négy dédapám közül nem tudnám elmondani mindegyiknek a nevét, mert annyira nem foglalkozunk ma azzal, hogy kik voltak a felmenőink, hogy honnan vannak a gyökereink. Van, akinek azért tudom a teljes nevét, de nem mindenkinek. és lehet, hogy az én dédunokáim közül se fogják már ismerni a nevemet. De jobban örülnék annak, hogyha ismernék azt, hogy van egy élő Isten, aki szereti őket, mint az, hogy rám emlékezzenek. És a zsidó vallásban ott volt az, hogy tudom, hogy kitől származok, én Benjamin, én Efraim törzséből származok, ott volt bennük az, hogy mi vagyunk az Isten népe, kivezetett bennünket a Vörös-tengeren át, az egyiptomi fogságból, volt egy csomó régi történetük, de nem voltak személyes tapasztalataik Istennel. Voltak sok száz, ezer éves történetük, hogy igen, az Isten megszabadított minket, a saját népévé választott, a pusztában 40 éven keresztül volt mindig hús, meg manna, eltartott minket az Isten, de nem voltak személyes napra kész élményeik Istennel. És ma is lehetünk ilyenek, hogy vannak bizonyos ismereteink Istenről, tudom, hogy a nagyapám gyülekezeti vezető volt, de az engem semmire nem jogosít fel. Attól nekem nem lesz jobb, hogy ha elmegyek a székesfehérvári református gyülekezeti házba, akkor van ott egy tabló, ami ott van a nagyapámnak a fényképe, hogy ő vezető volt a gyülekezetben, nem tudom, 35 éven keresztül. Ez egy szép dolog, de én ettől nem leszek hívő, én ettől nem leszek kedves Isten előtt. Hanem az számít, hogy én magam hogyan állok az Istenhez. Hogy én magam kész vagyok-e ezt a kapcsolatot felvenni Istennel, amit ő elkezdett a mi irányunkba. És hogy akarom-e azt, hogy ő legyen az én mennyei atyám. És a pogányoknak is elindult ez az evangélium, ezt fel kellett dolgozni a zsidóknak, hogy már nem csak az övék az Isten, már nem ők a világ közepe, de ez egy nagy lehetőség számukra arra, hogy továbbadják az evangéliumot is. Ezzel a történettel itt sok minden elindul, illetve már előtte egy-két résszel is, amikor Fülöp Samáriában prédikál, akkor már elindul az, hogy a zsidóság határait kifeszíti az evangélium, és itt felismerik a vezetők is. És amikor távol elmennek mindenfelé, akkor mindenhol meglátják azokat az embereket, akik nyitnak Isten felé, és bárhol megállt később Pál apostol, vagy Péter, vagy a többi tanítvány, és beszélt Istenről, mindenhol volt, akiknek újszerű volt, akik elfogadták Istent. És jó azt látni, hogy a mai korban is vannak olyan népek, ahol ez még új, és ahol megértik rögtön, hogy miről szól. Mongóliában, ahol csak 20 éve lehet beszélni nyíltan Istenről, ott nagyon sok embernek milyen a szívében markol az, hogy van egy Isten, aki szeret minket, aki meghalt értünk, és sokan az első Isten tisztelet után megtérnek, és átadják a szívüket Istennek, mert annyira különleges az, hogy Isten őket szereti. Mi itt a keresztények mondott Európában belenövünk abba, hogy ismerjük, hogy mi történt karácsonykor, mi történt húsvétkor, mindenki azt mondja magára, hogy én keresztény vagyok, mert Európában élek, aki esetleg nem más vallásban hisz, az alapvetően keresztényre tartja magát, de nem az számít, hogy mi az államvallás, hanem az, hogy mi a te személyes vallásod, hogy neked van-e kapcsolatod az Istennel, vagy sem. Hogy te a törvény vagy a kegyelem idejében akarsz élni, hogy te kész vagy elfogadni azt, hogy Isten szeret téged, hogy Isten akar veled személyes kapcsolatot, hogy Istennek egy különleges ajándéka, hogy már ebben a korban élhetsz, amiben Jézus Krisztus megismerhető, és fel lehet vele venni bármikor a kapcsolatot. Adjunk most azért hálát, hogy Isten elérhető, Isten közeljen hozzánk, Isten egy szerető Isten, és hogy ha van valami gondolatunk, valami kérdésünk, valamit szeretnénk mondani Istennek, hogy szeretnék nyitni feléd, vagy szeretnék közelebb kerülni hozzád, akkor azt bátran mondjuk el most magunkban Istennek, ameddig én imádkozni fogok. Istenem, hálát adunk neked, hogy láthattuk ebben a történetben, hogy te kifeszíted a határokat, és olyan embereknek is beszélsz magadról, akik korábban nem ismerhettek téged, és akiknek nem volt eddig lehetőség hallani rólad. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre, és legyőzted a bűnt, és végigcsináltad a te küldetésedet, mert szerettél bennünket, és végül feltámadtál a halálból. Köszönöm, hogy új életünk lehet. Köszönöm, hogy nem sok-sok szabályt kell betartanunk, hanem szívből kapcsolódhatunk hozzád, Istenünk, hogy ismerhetünk és szerethetünk téged, és ebből a szeret kapcsolatból fog fakadni az, hogy úgy élünk, hogy ez neked tetszen. Kérlek, Uram, hogy segítsen minden napokban veled hozzád kapcsolódni, és add, hogy amit ma hallhattunk tőled, amit ma tanulhattunk, azt tudjuk beépíteni a mi szívünkbe, és tudjunk ne csak hallgatói, hanem megtartói lenni a te ígédnek. Jézus Krisztus nevében. Amen.